Mérhetetlen szentségű örök Isten, aki végtelen dicsőségben, tisztaságban és szentségben lakozol. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban megismerhettünk téged, mint édesatyánkat. Alkotónkat, teremtőnket, aki akarta, hogy legyünk. Köszönjük, hogy megszólítasz e földi létben, és tudtunkra adod, hogy mi végre teremtettél minket. Köszönjük, hogy a tieidnek megjelented a te titkaidat. Hódolattal és alázattal vagyunk itt, és kérünk téged, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Ennek igéjét olvasom a Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. részéből, a 18. verstől kezdődően. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azt mondta egyszer valaki, hogy hogy csak egy egyszerű keresztelésre vagyok hivatalos. És ahogy ezt kimondta, az utcán hallottam egy beszélgetést, melléjük szegődtem, és nagy érdeklődéssel kérdeztem, hogy tud-e komplikáltat? Mit ért az, hogy egyszerű keresztelés? Rám nézett csodálkozva, és azt, hogy mi köze hozzá. És mondtam neki, hogy mert én ilyen egyszerű keresztelő típus vagyok, aki erre kaptam Istentől felhatalmazást, de hogyha maga nem mondja, elmondom én. Amikor még szem nem látta, fül nem hallotta, és emberi értelem meg se gondolta, nála ott van már az élet. Tudja, kit akar, tudja, milyen lesz, tudja, mi végre adja, és tudja, hogy miért teremti magának. Egyszerű keresztelés. Az idő egy pontján meglátjuk mi is, akit ő akart. És szembesülünk azzal, hogy mi csak átéltük, hogy szerettük egymást, de soha nem tudjuk, hogy a szeretetnek melyik pillanatából lesz majd az az élet, amit ő akart. Egyszerű keresztelés. Ott nála már az eljegyzés is megtörtént. Akit Isten magának teremtett, azt tudjátok, hogy kimondottan egy különös házasságra készíti föl, hogy a földi ember, akibe Isten a lelkét adja, akit ő újjászül, az lesz a Krisztusnak a mennyasszonya. Mondom, lélek. Ott majd nem számít, hogy a földön férfi testbe adatott, vagy női testbe adatott a lélek, ott egyetlen dolog számít, a hódolat, a szeretet, a szerelem, a hűség, hogy neki élek. Egyszerű keresztelő. Hogy akit Isten adott, azt előhívja, és úgy intézi, hogy Jézus Krisztus nevében el is pecsételtessék, hogy az övé. Egyszerű keresztelés. Mi az ige, amit adott ehhez az élethez? Olvasom Ézsaiás könyvének 54. részéből, a 10. versből. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Ezek után olyan egyszerű az a parancs, hogy akit magának alkotott, legyen látható jel rajta, legyen mindenkelő nyilvánvalóvá, hogy az övé. Egyszerű keresztelő. Elpecsételni látható módon magának. Ennek engedelmeskedünk ma itt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, hogy megvan írva Jeremiás könyvének második részében. Majd szól az Úr nekem mondván, menj el és kiálts Jeruzsálem füleibe, ezt mondva. Ezt mondja az Úr, emlékszem reád, gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztába, amíg be nem vetett földön. Szent volt Izrael az Úrnak, az ő termésének zsengéje. Akik emésztik őt, mind vétkeznek. Veszedelem támad rájuk, azt mondta az Úr. Halljátok meg az Úr szavát, Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége. Így szól az Úr. Micsoda hamisságot találtak bennem a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem, és hiába valóság után jártak, és hiába valókká lettek. Még csak azt sem mondták, hol van az Úr, aki felhozott minket Egyiptom földjéről, aki vezérelt minket a pusztában a kietlen és járatlan földön, a szomjúságnak és halálnak árnyékának földjén, amelyen nem vonult át ember és ahol halandó nem lakott. Perbeszállok veletek, mondja az Úr, és perelni fogok a ti fiaitok fiaival is. Menjetek csak át Kittim szigeteire és lássátok meg, és küldjetek Kédárba is, és szorgalmasan vizsgálódjatok, és lássátok meg, hogy volt-e ott ahhoz hasonló, hogy cserélte valamely nemzet isteneket. Noha azok nem istenek, az én népem pedig felcserélte az ő dicsőségét tehetetlenséggel. Álmélkodjatok ezen, ó egek, és borzadjatok, és rémüljetek meg, igen, azt mondja az Úr, mert kettős gonoszságot követett el az én népem. Elhagytak engem az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. A magad gonoszsága fenyít meg téged. A te elpártolásod büntet meg téged. Tudd meg hát, és lásd meg, mi gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, az Istenedet, és hogy nem félsz engem, ezt mondja az Úr, a seregek Istene. Miért mondja az én népem, szabadok vagyunk, nem megyünk többé hozzád? Miért szépíted a te utadat, hogy te szeretetet keresed, holott még a gonoszokat is tanítod a te utadra? Térj vissza, elpártolt Izrael, ezt mondja az Úr. és nem bocsátom rátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én. Ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké, csak ismerd el a hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez. És szerte futottál utaidon, az idegenekhez, mindenféle zöldelő fa alá és az én szómra nem hallgattatok. Ezt mondja az Úr. Imádkozzunk. Te, aki minden szívet ismersz, minden gondolatnak útját jól tudod, téged nem csap be és nem vezet félre szó, meghajlás, pontosan tudod, hogy mi lakik az emberbe. Arra kérünk téged, édesatyánk, a Krisztus Jézusért, hogy könyörülj rajtunk, csak ezen a mai napon is, ő érette. Arra kérünk, hogy adj nekünk tőled való éltető szót, tőled való hűségre nevelő szót. Kérjük, hogy ahogy ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevedbe, ott vagy, hogy igéddel és szent lelkeddel fejtsd ki éltető erődet. Várjuk, Uram, a te kegyelmedet. Amen. A zsidókhoz írt levél első részéből olvasom az igét. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ült a felségesnek jobbjára a magasságban. Annak okáért, szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, aki hű ahhoz, aki őt rendelte. A mai napon inkább a tanító jelleg lesz a domináns, hiszen olyan dolgokat kívánok elmondani, amit a mi Magyar Református Egyházunk minden tagjának tudni kell. Az elmúlt hét eseményeit gondolom mindenki ismeri. Isten magához szólította II. János Pál pápát. Végig hallgattam a Magyar Televízióba a különböző közvetítéseket ezzel kapcsolatosan, és megszületett bennem, hogy itt ebben a gyülekezetben Isten éltet, akkor néhány alapvető dolgot el fogok mondani. Így ismétlésként. Egy riporter magához hívott néhány embert, hogy faggassa, hogy ki volt II. János Pál pápa, mi volt a sikerének a titka, a mégiscsak 4 millió ember megmozdul valakinek a halálára, azt ugye az emberiségnek Isten tudja, hogy hány milliója, hány százmilliója vagy milliárdja nézte a televíziót, és figyelt azt, hogy mi történt, hogy történt, és hogy temetik el. Hát ez valami olyan borzalmas siker, amit kutatni kell. És a Magyar Televíziónak a riportere nem tagadta meg ateista önmagát, nem tudta átlépni önön árnyékát, az maradt, aki volt kezdettől végig. Ezért. Néhány alapvető dolgot kívánok most itt elmondani. Amikor egy népnek az életén meglátszik, hogy idegen uralkodik rajta. Az idegen uralom a következőkben fedezhető fel. Változtat a közerkölcsökön, változtat a tudomány művelésének mögöttesén, a művészet mondani valóján, a valláson, míg a nép szokásait is megváltoztatja. Kijelentették János Pál pápáról, hogy egy ortodox, konzervatív ember volt. Az egyik püspök azt mondta, hogy se nem konzervatív, se nem ortodox, hanem az Isten igéjét megjelentő, és Isten igéje nem konzervatív és nem ortodox, hanem szent. És ha valaki az Isten igéjét megjelenti, az nem konzervatív és nem ortodox. A konzervatív azt jelenti, hogy van annál modernebb, azt jelenti, hogy van új felfedezésű jobb, a konzervatív valahol elmaradott, az Isten igéje pedig nem az. Tehát János Pál pápa sem volt konzervatív, és nem volt ortodox, hanem Istennek igéje tükrében megvizsgálta, hogy hogy néz ki a kommunizmus, hogy néz ki a kapitalizmus, hogy néz ki a mammon, a tőke uralma, hogy néz ki az emberek kizsákmányolása, hogy teszik koldus szegényé az embereket, hogyan fosztják meg a hittől, hogyan fosztják meg a Jézus Krisztusba vetett bizalomról, és kijelentette, hogy ez, amit csinálnak, bűn, nem is tetszett nekik. Szeretném elmondani ma itt közöttetek, hogy azok, akik a minősítést végezték, azok maradtak. Tehát amiért ma az Isten igéje itt közöttünk, különös hangsúllyal szólal meg az az, hogy akik mifelénk közvetítik az erkölcsöt, a vallásról szóló értékelést, az Isten és Krisztus nevének dicsőségét vagy gyalázatát, ezek az erők maradtak. Tehát marad, hogy meg kell keresnünk újra és választ kell találni arra, hogy hogyan éljek ebben a világban, kire hallgassak ebben a világban, milyen életminőséget tartsak kívánatosnak magamra nézve ebben a világban, és ki az, aki meghatározhatja nekem, hogy mi szerint éljek, hogyan lássak, hogyan gondolkodjak, hogyan higgyek. Ki az, aki meghatározhatja? És ezek az alapvető kérdésekre azért kell újra és újra válaszolni, mert a hívő élet válasza mindig bizonyságtétel. Mindig bizonyságtétel. A ki vagyok, kié vagyok. Hogy élek, miért élek úgy, miért nem élek másképp. Mindig bizonyságtétel. Isten igéje az egész emberi életre, az élet minden területére érvényes. Sohasem elvont, nem akadémikus, nem életidegen filozófia, hanem a leggyakorlatiasabb kézikönyv, amely valaha született. Isten elmondja, hogy kié vagyok, hogy kell élnem, mint kell élnem, miért adott nekem életet, és mit vár tőlem, hol a helyem. Ebből következik, hogy a keresztény egyháznak nem csak az a feladata, hogy mint anya szent egyház, nagyon kevesen tudják, hogy miért van odaírva az, hogy anya szent egyház. Elmondom ezt is, mert az anya szül. Az Isten, az életadó Isten úgy döntött, hogy a gyermekeit az anya szent egyházba adja, ott születnek. Az azt jelenti, hogy azok közösségébe, akik Jézus Krisztusban újjászülettek, akik Jézus Krisztus igéje és szent lelke által vezettetnek, és Isten igéjével tápláltatnak, ebbe a közösségbe adja az új életet, nem az utcára szül. És amikor megvan az új élet, akkor az Anyaszentegyház feladat, hogy felnevelje az Isten gyerekeit, és hordozza a jövő reménységét, és a papok szája által pedig őrzi a tudományt. Nem csak ennyi a feladata, hanem prófétai tiszte azt kívánja, hogy megjelentse minden körülmények között Istennek az akaratát, Istennek a mértékeit, és ezt képviselje. Így válik élő lelkiismeretté, megjelentve a jót, és megfedve a gonoszt. Mi az, hogy megjelentve a jót? Mi az, hogy támogatva a jót? Mi az a jó? A Biblia így fogalmaz, hogy Isten közelsége a jó. Aki a Krisztusban van, aki az Isten közelségében él, annak van jó dolga, és minden, ami ezt a közelséget, közösséget szétverni akarja, ami az Isten közelségéből eltávolítani akar, az gonosz, és annak ellene kell állni. Ezért nagyon kevesen hangsúlyozzák a református egyházban, hogy az egyház harcos. Az egyház harcos. Harcot áll. Mert vív az övéért, vív a gonoszsággal, Isten minden fegyverével. Az egyház itt ebben a földi világban anya, proféta és harcos. És egy dolgot nem csinál, nem elegyedik a világgal. Erre majd később visszatérek. A gonosznak ellene áll, és hat és formálja a környezetét, életével és szavával képviseli Istent, a Krisztus Jézust, és a Krisztus országának az értékrendjét. Amint egy nép, te mondhatom is, egy földrész felett megjelenik az idegen uralom. Ott az idegen vonások karaktert öltenek, az idegen szellemiség hangja és ereje átformálja, deformálja a népet, a népeket, az életlátásukat, a hit életet, az erkölcsöt, a politikát, a szokást, még a vágyat is. Hadd nyúljak vissza a felvilágosodásnak a csúf nevéhez, mert ez egy felvilágosodás, ez a legklasszikusabb besötétedés. De mint minden gonosz ördögi a világosság ruhájába öltözik, ezért a történelme úgy tanítják, hogy felvilágosodás. Ez volt a besötétedés ideje. Kevesen tudják, hogy templomok épültek, ahol mind a mai napig imádkoznak a úgynevezett felvilágosodott bűneiért, hogy Isten bocsássa meg azokat. Tessék tudni róla. Mi történt? Tudatosan szembefordul az egyházzal, és a jelmondatát elmondja, tapossátok el a gyalázatost. Ez a Krisztus test. Így apostrofálja a sötétség, hogy gyalázatos. Tapossátok el a gyalázatost. És most szeretnék nektek néhány dolgot felidézni. Ha a mai magyar életben találkoztok olyan lélekkel, amelyik az erkölcstelenségre, a gátlástalanságra, a szabad elvűségre, ami azt jelenti, hogy Isten nélkül szabadon, mindig ezt jelenti, buzdít, akkor nem kell embert látnod csupán, hanem tessék felfedezni a benne munkálkodó gonosz lelket, amelyik embergyilkos volt és pusztít. És nincs ember tisztelet ilyenkor. Nincs emberi méltóság ilyenkor. Megvett, kárhozott, átkozott lélek, amely nem tud mást. Csak átkozottat mondani, kárhozatra bújtogatni, bűnre csábítani. Itt nincs pardon. Tudjátok, amikor az úgynevezett demokratikus Amerikában Los Angeles 3 csillagos rendőrtábornokát nyugdíjazták az állásából azért, mert azt mondta, hogy a homoszexualitás bűn az Isten igéje szerint, akkor egyetlen kérdésem volt a következő. Akkor a másság tisztelete is hazug? Nekem el kell fogadni a te aberrációdat, de te nem fogadod el aberrált agyaddal és lelkeddel az én igazságomat. Milyen demokrácia az, ahol érdekes módon mindig a sötétnek, a gonosznak, az erkölcsrombolónak, a szabadosnak igaza van, az Isten szavú embert pedig elhallgattatják. Én ezt úgy hívom, hogy diktatúra. A gonoszság diktatúrája, a sötétség diktatúrája, az aljasság diktatúrája és gátlástalanság. Mert itt az, hogy jog, nem beszélhetünk. Jogról semmiképpen nem. Tessék végig gondolni. Tudatosan szembeszállnak a Krisztus testtel, a keresztény közgondolkodást kiírtják, hogyan, és tessék figyelni, hogy felfedezhető ebből valamit most fogok mondani. Azt mondja, a vallás magánügy. Nem tudom, hallottak már ilyet? A vallás magánügy. Miért mondja? Hogy a vallás egyéni belső ügy legyen, aminek semmi köze sem lehet a valóságos élethez, tanítják. Ha a vallásnak semmi köze nincs a valóságos élethez, akkor megjelent az Isten nélküli úgynevezett való világ, hát úgy is néz ki. Látszik rajta a gátlástalanság, az erkőstelenség, a tisztátalanság, a mindent a dicsőségért. 2 perc fotó lehetőségért. Amikor bekényszerítik a vallást az egyéni belső ügybe, innen már csak egy lépés, hogy eltapossák az egyedet. Hogy rávedik a bélyeget, hogy középkori sötétségbe él, nem modern ember, nincs helye a társadalomba, és amint egyedé válik és egyedüli vallásossá válik, akkor meggyávítják, aztán kisöplik a társadalomból. Így tűnik el a közgondolkodásból a keresztény tudomány, a keresztény művészet, a keresztények politizálási lehetősége, a keresztény család, mint idea, eltűnik a keresztény házasság, mint Isten rendelése, és eltűnik a kereszténység a köz formálásából. Tetszik látni, milyen gyönyörű, szép vonalvezetése van? Tetszik értelmezni önön állapotunkat? Nincs ebben semmi különös, csak látni kell mindennek a gyökerét. És Európa szakít keresztény múltjával, gyakorlatilag gyökértelenítették, idegen uralomnak érdekébe áll a kereszténység kiirtása. Nézzük most a zsidó paralelt. Izrael ellen azt mondja az Isten, hogy elfordultál tőlem, nem kellettem, mint élő víz neked, elhagytál engem, gonoszságod megfenyít, és Isten elmond egy különös mondatot. Térj vissza elpártolt Izrael. Térjetek vissza elpártolt fiak. Nézzük az újszövetségi paralelt. Ha téged rávehettek, hogy az életedet a világ mércéje szerint rendezd be, ha rávehettek, hogy az agymosásnak engedve a világ szerinti gondolkodásmód uralkodjon rajtad, ha rávehettek, hogy a hitben, a szentségben lazíts, akkor ma hirdetem neked Istennek az igéjét, azt mondja, térjetek vissza, elpártolt fiak! Visszahív magához. A te alkotód, a te megváltód, Jézus Krisztusodhoz. Cserélte valamely nemzet isteneket? Jön a válasz, hogy azok nem, pedig nem is isteneik vannak. Az enyémek hogy tehették meg? Az enyémek. Amikor kiszorítják a kereszténységet, a második lépésben az úgynevezett paganizmus a pogány világ felé fordulás lehetőségét biztosítják az embernek, ezért tele van a televízió egyéb vallások hirdetésével. A Krisztus követését azt nem, érdekes módon bármi mást lehet. Bármi mást, csak Jézus Krisztust bekövest. És meghirdetik neked, hogy Fekete Afrikában a varázsló mit csinál, nézd, bánuld és csodáld, elmondják a buddhista milyen fantasztikusan hisz, elmondják az indiainak az a 30, nem tudom, 8 millió Istenbe való hite, hogy milyen tökéletes, csak abban az egybe, akit az Isten adott, abban a Jézus Krisztus, abban ne higgyél. Tehát figyeld, nem hagy téged üresen, nem. Hát az üresség vákum is, hanem megtölt idegen tartalommal. Olyan gondolatlan, hogy attól nem is gondoltál volna, majd ad neked. Amikor a kérdést fölteszem, hogy ki vagyok, hol élek, hogy élek, ki mondja meg nekem, hol a helyem a világban, van-e eligazító szó, íme a válasz? Igen. Nekem az mondja meg, hogy ki vagyok, mi vagyok, hol a helyem, aki felé az igényem a következő. És ha most találkozna az igényed az igényemmel, akkor lélekben azt hiszem, hogy igen erősen megszorítjuk egymás kezét. Mi az én igényem? Engem olyan valaki vezessen, aki bölcs. Aki tudja, miből mi lesz. Aki belátja a kezdetet és a véget. Olyan valaki vezessen, aki szereti a népét. Aki szereti az övéit. Engem uralkodó vezessen, aki király, de aki minden királynál különb. Olyan valaki vezessen, aki igaz. És olyan valaki vezessen, akinek a szájába a szó és az élete gyakorlata azonos. Olyan valaki vezessen, akibe nem lehet csalódni. Azt mondja az Isten, hogy Jézus a Krisztus, a királya királya, a Melkisédek rendje szerinti főpap, az igazság királya, a békesség királya, a főpap, aki önmagát áldozta, engesztelő áldozatul, és megszüntette a bosszú törvényét, és hozta helyette a kegyelem szövetségét. Azt mondja, ímé a te királyod. Ímé a te megváltód. Ímé a te urad. Adva van tehát egy személy, egy főpap, egy király, akiről Isten egy különös esküvéssel azt mondja, egy új főpapot, főpapságot alapító beszédében azt mondja, hogy úgy szeretem ezt a világot, hogy az egyszülött fiamat adom érte. Ő az, aki az én királyom. A 110. Zsoltár 4. versében ezt olvassuk. Megesküdött az Úr, és meg nem másítja. Pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint, mondja Jézus Krisztustól előre. Igazság királya, békesség uralkodója. Hova jelölte ki az én helyemet az Isten ezek szerint? A profán világból kiemelve a maga számára lefoglalta az életemet, és belehelyezett Jézus Krisztusba. Bár körülvesz az a világ mindenével, Isten szeretete lefoglalt magának. Ki vagy te, akit Isten szeretete lefoglalt magának? Tetszik érteni a kisgyermeknek szóló igét? Egyek eltávoznak, halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és az én szövetségem meg nem rendül. Ki vagy te, akit elkobzott ebből a világból, ennek a világnak hatalmából, uralmából, az Isten saját magának? Akitől azt várja, hogy szent légy. Akit elkülönített magának, a maga számára. Ki mondhatja meg az Isten gyerekeinek, hogy hogyan higgyenek, hogy éljenek, milyen erkölcsöt kövessenek, hogy gondolkozzanak? Aki megváltotta őket, az megmondhatja. Aki bizonyította a maga szeretetét, a hűségét, a jóságát, megmondhatja. És hadd mondjak egy közelebbit. Nem vetted észre, hogy ebbe az istentelen pogány világba téged mégis megszólított? Nem vetted észre, hogy az élő Úr téged elkülönített? Nem veszed észre, hogy azért hallgathatod az ő akaratát, mert téged elvett, kivett a világból, és rátette az Isten fiúság pecsétjét, és arra képesített, így mondja, az én juhaim hallják az én szómat, és engem követnek, és idegen után nem mennek. Én pedig az életemet adom értük, aztán feltámasztom őket utolsó napon, mert akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek. Te, akit Jézus Krisztusban szeret az Atya. Te, akinek az életét hordozza imádságban a közbenjáró főpap. Te, akiért kimondhatatlan imádságok hangoznak el az Isten trónján. Te ne kövess idegent. Az övéitől elvárja, hogy hűségesek legyenek.